A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Kénagy Balázs, a Trendwalder Magyarország ügyvezető igazgatója.
Üdvözlök mindenkit.
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Alapvetően a munkaerőpiaci fejleményekről fogunk beszélni az előttünk álló szűk egy órában. Előtt azonban légy kedves néhány szót ejteni arról, hogy a Trendwalder hogyan került Magyarországra, és egyéb iránt mekkora céget is képviselsz valójában.
Trendwalder már nagyon régóta itt van Magyarországon. Egy osztrák alapítású cég, és a korábban Multimenként ismert magyar munkaerőkölcsönző felvásárlásával került ide Magyarországra, tehát az elmúlt 30 évet azt végigkövettük a munkaerőpiacon. A vezetők közé tartozunk munkaerőkölcsönzésben, közvetítésben, kiszervezett tevékenységekben, tehát egy meghatározó szereplői vagyunk a magyar munkaerőpiacnak, egy 25-6 milliárdos árbevétellel, és talán ami miatt én most ide meghívást kaptam, hogy ami alapja lehet, hogy körülbelül olyan 13 ezer embernek adunk egy évben munkát ilyen-olyan formában, és körülbelül egy 500 ezer fős adatbázissal rendelkezünk. Ugye ez nagyban változik attól függően, hogy a GDPR miatt hogyan tudjuk megtartani ezeket az adatokat.
És egyéb iránt persze a versenyszférát szolgáljátok ki, ahogy kiveszem a szavaidból.
Ez nagyon fontos, igen. Tehát mi alapvetően a versenyszférát követjük, és alapvetően azokat a dinamikákat elemezzük, és veszünk részt aktívan, ami a versenypiacon meghatározó. Tehát ha például a munkaerőpiacnak nagy szeletét képviseli az állami foglalkoztatás, vagy mondjuk a fegyveres testületek, vagy akár ugye a kórházak, egészségügyi dolgozók, ezekben mi kevésbé vagyunk jelen, mert ők jellemzően nem használnak ilyen típusú szolgáltatást abban a volumenben, hogy itt mi szakértőként megjelenjünk.
Igen, az átlagos randó általában akkor, amikor a munkaerőpiaci statisztikát látja, egy összképet alakít ki magáról. Egyébként ez nem rossz, hiszen a technikai recesszió ellenére Magyarországon viszonylag feszes a munkaerőpiac. Ezt ti is így látjátok, így érzetek a mindennapokban, mint ami kijön a KSH-ból?
Nagyon feszes. Tehát csak, hogy kontextusba helyezzük. Magyarországon 4,6-4,7 millió munkavállaló van egy adott időpillanatban. A munkaerőpiaci tartalék a Magyarországnak körülbelül egy olyan 500 ezer fő, maximum 600 ezer. Ezek mondjuk a megváltozott munkaképességűek, a visszatérő kismamák, a elmaradott településeken inaktív, de munkaképes korú lakosság. Tehát ez nagyságrendileg egy 5 millió pár százezres munkaerőpiac. Most azt kell elképzelni, hogy a magyar munkaerőpiacról 50 ezer fő esik ki minden évben. Ez simán demográfia, simán matek. Ennyivel többen mennek nyugdíjba, mint amennyien belépnek a munkaerőpiacra. Ezt nem fogjuk tudni megváltoztatni. 50 ezer fő egy kisváros teljes lakossága, ami kiesik a magyar munkaerőpiacról. Ezt...
Akkor 2-3 év alatt olyan 150 ezeres, 200 ezeres szűkülése lehet számolni magyarán?
Így van.
Ha mondjuk a rövid távot nézzük, hát az
ennyire
komoly,
feszes.
Igen, az komoly helyzet.
Tehát annyi esik ki nagyjából minden évben a munkaerőpiacról, ami megállíthatatlan, mert ha most beleavatkozunk, 18-20 év múlva fog, ha sikeres, akkor 18-20 év múlva fog ez először életjeleket mutatni magából, vagy akkor lesz akkor látható ennek a megfordulása, ha csak a demográfiára hagyatkozunk, és de addig is valahogy ezt meg kell oldani. Ugye, ha a gazdasági növekedést nézzük, ha van csak 1%-os gazdasági növekedés a munkaerőpiacon, akkor ugye ez az 5 millióhoz képest, ezt ki lehet számolni, az 50 ezer növekedést
eredményezne elméletileg.
Ehelyett 50 ezer csökkenés van. Tehát ott van egy folyamatos 100 ezer hiány, ami a növekedésnek és a demográfiának az eredménye, és mondjuk tehát azt is hozzá lehet venni, hogy nagyságrendileg egy adott időpillanatban Magyarországon ilyen 150-200 ezer főnyitott pozíció van, a munkanélküliek száma meg egy teljes év vonatkozásában 300 ezer fő. Tehát ha ezeket szépen összeadjuk, akkor eléggé feszes ez a munkaerőpiac.
És ami a jövőt illeti, említetted, hogy hozzávetőleg egy félmilliós tábor van, amely egyébként elméletileg pufferként, izraelbetében mondom, egy csúnya szolgálhat?
Igen. Nekünk egy három évvel ezelőtt óriási nagy vita volt a mi saját menedzsmentünkön belül, hogy mennyire aktívan kéne például a harmadik országbeli munkavállalókat megcéloznunk nekünk, mint szolgáltatónak. És én nagyon erősen a magyar munkaerőpiac mellett tettem le a voksomat a menedzsmentbe, és nagyon erősen a megváltozott munkaképesség, a felzárkóztató települést, ez a FETE programba részt vettünk, a képzőintézményekkel felvettük a kapcsolatot, és nagyon szerettük volna a lokális munkaerőt minél hamarabb pozícióba hozni. De ez nagyon hosszú idő. Tehát ők azért nem olyan aktívak. Tehát ő a munkaerőpiaci tartalék, az nem az átlag, hogyha nézzük az eloszlást, az átlag munkaerő, amire a munkaerőpiac fel van készítve. Ez sokkal lassabb. És a munkaerőpiac meg olyan, hogy nagyon hamar kell. Tehát nem tudom elraktározni a munkaerő igényemet.
Bocsáss meg, hogy megszakítalak, tematikus csatornában ülünk, minden kedves hallgatónk képzett, és az értelmiségi körből származik nagyjából egész évből. Budapesti vagy vidéki jelenségről beszélünk, azért is mondom, hogy a tematikus csatorna ugye nálunk a fővárost is jelenti. Mennyire égető a helyzet például Budapesten?
Mindenhol az. De. Mindenhol az, és én itt azt mondanám, hogy ez nem... Ez az, hogy értelmiség, nem értelmiség, ez ugyanaz. A melós zsebébe pont ugyanaz a technika lapul, mint az enyémben, vagy bárkiében. Tehát a munkaerőpiaci szempontból egy adott munkavállaló technikai felkészültsége, ami ahhoz kell, hogy ő mondjuk munkát találja magának, pont ugyanaz ma már. Ez a másik nagyon kemény dolog a mai magyar munkaerőpiacon, hogy nagyon felgyorsult az egész. Mindenki tud mindent. Tehát már nem keresésről beszélgetünk igazából, amikor munkaerőt keresünk, mert mindenki elérhető a Facebookon, a Instagramon, a LinkedIn-en, attól függ, hogy kinek mi a közege. Tehát megtalálni meg lehet az ember. Itt az a kérdés, hogy az adott kompetenciával, az adott motivációval, az adott tudással azon a földrajzi lokáción, abban az időszakban annyiért elérhető-e. És erről szól ma már a játék, nem arról szól, hogy hogyan keressük meg.
Azért feszegetem ezt a Budapest-vidék differenciát, mert azért Budapesten vannak olyan területek, amelyek vidéken nem működnek, és a szolgáltatóipara gondolunk, vagy a IT-szektorra, vagy a nagykönyvvizsgáló cégekre, pénzügyi szolgáltatókra, hogy itt mennyiben van ez a fajta kettőség, mennyiben élhető tetten, és akkor talán még ezt a logikát tovább fűzném azzal, hogy látjátok, milyen ágazatokban van hiány.
Én azt gondolom, hogy például a szolgáltató, én egyébként bortagja vagyok a korábban Magyar Szolgáltatóipari Szövetség, ma már ABSL egy regionális szervezethez csatlakozott a Magyar Szövetség is, tehát aki a szolgáltató központokat magába tömörítő érdekképviseleti szervezet, én ennek is bortagja vagyok. Azt kell mondanom, hogy én ott is bátran képviselem azt, hogy Debrecen, Pécs, Győr, Székesfehérvár, ez nagyon jó lokációk. Annyi, hogy kisebb a, tehát máshogy kell egy kicsit hozzáállni. Kisebb a választék mondjuk irodákba, kisebb a választék mondjuk az infrastruktúrába, tehát a lakhatás területén, de én azt gondolom, hogy ezek szuper lokációk, csak amikor az ember megengedheti magának, mert Angliából vagy Franciaországból hozzáállt egy szolgáltatóközpontot, a bérarbitrázs olyan nagy, hogy nyugodtan jöhet a Váci útra, meg a infoparkba, megengedheti magának, mert így is, úgy is költséget csökkent. Csak ettől még nem azt jelenti, hogy ezek jobb lokációk egy szolgáltatóközpontot megcsinálni. Én szerintem Debrecenbe vagy Szegeden, akik oda költöztek, nagyon jól érzik magukat, és egy nagyon-nagyon jó működő.
Hát érdekes folyamat indult be egyébként, igaz? Tehát ami a vidéknek a feltöltését illeti, hiszen egy időben csak Budapest volt a célpont.
Igen, mert azt tartották könnyűnek, ez megint ugye ez egy imázs kérdés. De ezek betölthetek. Nyilvánvalóan, mivel nagyobb a merítés, a specialitásokból több van Budapesten. 2 millió emberből könnyebb találni olyat, aki finnül beszél. De most könyörgöm, tényleg nagy mennyiségbe kell finnül beszélő transferár specialistákat Magyarországra hozni? Szerintem nem. Tehát olyan dolgokat kell itt promotálni, meg létrehozni, amire ez a munkaerőpiac képes és adott, és bőven vannak azért ilyen projektek, mert látjuk, hogy jönnek, meg látjuk, hogy ezek megvalósulnak, ezek a beruházások, és egész jól érzik magukat itt.
Hát egy időben ugye ránk akasztották az összeszerelő üzem outfitjét, hogy látod egyébként ezt? Azért ez változik, módosul?
Nem, ez sajnos él.
Tehát mi továbbra is. Szerintem. Mert ugye elmétettel a bérarbitrást, tehát mi mindig akkor az, tehát ugye háromszoros, négyszeres szorzók vannak a nyugat-európai fizetésekhez képest.
Nincsen ennyi. Tehát nincs. Azért akkor sokat többen jönnének, hogyha ennyi lenne. Nincs ekkora bérarbitrázs. De ami szerintem ijesztő, vagy engem legalábbis meglepett, amikor a mesterséges intelligencia kapcsán csináltunk egy olyan elemzést, hogy itt a feorszámokból, mi a top feorszámok alapján, mi a top 10 munkakör, amire hirdetnek, meg amire keresünk, meg amit foglalkoztatnak a cégek. Ezek egyébként publikusan innen-onnan összeszedhető adatok, tehát nem kell a mi adatbázisunk ehhez, ha valaki ebbe belássa magát, ezt le tudja ellenőrizni. És a top 10-be sajnos bekerültek a semmilyen végzettséget nem igénylő munkakörök, mint leginkább keresett és foglalkoztatott szakmák. Míg mondjuk 4-5 évvel ezelőtt nem ez volt a bent a top 10-be. Most azért, ez azért van ez, mert nagyon feszes a munkaerőpiac, és most már elég sokat keresnek olyat is, aki, ahova nem kell végzettség, vagy pedig ennyivel könnyebb lett szoftverfejlesztőt vagy mérnököt találni, ezt most mindenki döntse el saját maga, de nekem mindenképpen egy felkiáltójel volt az, hogy nem a magas hozzáadott értékű munkakörök irányába mozdult el, legalábbis a top 10 keresett vagy foglalkoztatott munkakör Magyarországon.
Apropó, mennyire vonzó a Nyugat-Európa magyar munkavállalók számára? Mit tapasztaltok?
Nagyon. Ami ijesztő, hogy már a gimnazisták körében is. Tehát nem az van, hogy egyetemista, hanem már a középfokú tanulmányokat végző
fiatalok. Ugye lehet látni ilyen-olyan kimutatásokat, hogy az elvándorlási hullám megszűnt, és most már haza is települnek.
Hát ez azért van, de ez nem miattunk van, tehát nem a hajlandóság kisebb feltétlenül, hanem azért, mert mondjuk megjelent nagyobb mennyiségben akár külföldi munkaerő, itt gondolok mondjuk akár egy ukrán munkaerő Németországban, vagy ott is azért most egy kis gazdasági visszaesés van, tehát a kereslet egy kicsit alacsonyabb, mint régebben volt. Különböző okok vannak, ezt nem lehet általánosítani, hogy miért, mert minden piacnak megvan a sajátossága, de én azt munkavállalói oldalról Magyarországon nem tudom alátámasztani, hogy a magyar munkavállalók hajlandósága Nyugat-Európába költözni csökkent volna. Szerintem nem csökkent.
És hogy látod a mobilitás témakörét? Már ugye beszélgettünk arról, hogy vidéken nagyvárosok jönnek föl, és ilyen egészséges, organikus módon fejlődnek. Változott ez a fajta magyaros mentalitás, hogy esetleg most már hajlandóbbak vagyunk elköltözni, mint korábban?
Igen. Ezt egyébként mi negyedévente publikáljuk, tehát ezt nyilvánosan elérhetővé tesszük. Van egy negyedéves elemzésünk a magyar munkaerőpiacról, ez a weblapon elérhető nálunk, és van egy része, ami a mobilitás indexről szól, egy országosan reprezentatív mintán Pécsi Tudományegyetemmel csináljuk egyébként közösen, mérjük, hogy mennyire mobil a magyar munkaerő, és azt látjuk, hogy azért a megkérdezettek 50%-a legalább azt mondja, de van, ahol ez 68-70%, 70 nincs, de 68%-os megyék vannak. Igen, hajlandó lenne bizonyos feltételek mellett munkahelyet váltani, vagy lokációt váltani. Tehát elhagyni a megyét, ahol lakik. Ezeknek azért a döntő többsége magyarországi relokációban gondolkodik, tehát 80%-a országos átlagban Magyarországon belüli, de nem feltétlenül a szomszédos megye. Tehát például Baz megyében egyértelműen az jön ki, hogy Győr-Moson-Sopron megye egy nagyon vonzó, tehát az első számú célpont számukra. Valószínű az ottani oktatási rendszer, a nehézipari hagyományok, a Győr által képviselt ugye autóipari dominanciába eléggé beleillenek, és az tetszik nekik. És bérekben is elég jó. Tehát ma már egy fizikai szakképzett munkavállaló, az többet keres, mint egy kezdő felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló.
Ha már említetted a, hát nem azt mondom, hogy két végletet, de hát mégiscsak hatalmas eltérés van Borsodabói-Zemplén, meg Győr-Moson-Sopron megyek között. Mennyire szűkül az olló, mármint ami a területi kiegyenlítés szolgálja ma, hiszen a két említett megyében, hogyha megnézzük a rátákat, vagy ha még keletebbre megyünk, azért jócskán nem akkora munkanélküliség ráta, mint a nyugat-magyarországi megyékben.
Nem záródik az olló. Tehát Győr-Moson-Sopron megyéből nem akarnak Szabolcs vagy Baz megyébe menni, ez nem jellemző. Persze találunk ilyen munkavállalókat, aki hajlandó visszaköltözni, vagy olyan pozíció, vagy olyan, itt most ugye keleten.
De inkább úgy feszegetném a témát, hogy tompul, vagy moderálódik a helyzet?
Ez azért, mit jelent az, hogy moderálódik?
Hát mondjuk Borsod-Abaly-Zemplén megyében, meg kelet-magyarországi másodjogban volt, amikor 20%-os volt a munkanélküliség.
Ja, nem.
Szemben
nem.
Mondjuk a Győr-Moson-Sopron megyével, akkor ahol már akkor is ott 2-3%-on.
Mindenhol 10% alatti bőven. Tehát nem találunk ma Magyarországon olyan régiót, ahol 2 számjegyű lenne a munkanélküliség. 7% már elég magasnak számít a mai viszonyok között, és 3% alatt, meg azért beszélünk teljes foglalkoztatásról, mert ezek nem csereszavatosak. Tehát egy aneszteziológus nem tudok beállítani, hegeszteni, fordítva se. Tehát, hogy amikor ez a 3%, ez egy hüvelykúj szabályként tudom mondani, amikor 3% alá kerül, akkor azt lehet mondani, hogy teljes foglalkoztatás. De ezt nem így kell elképzelni, tehát a teljes foglalkoztatás, a munkaerőpiac nem olyan, mint egy kártyavár, hogy ha megpöckölöm, akkor eldől, vagy valami, hanem ilyenkor az történik, hogy hosszabbak lesznek a keresési idők, nehezebb betölteni bizonyos pozíciókat, többet kell ráígérni, magasabb béreken lehet motiválni munkavállalókat arra, hogy hozzánk jöjjenek dolgozni, esetleg megnő a fluktuáció. Tehát ilyen dolgokat kell elképzelni. A munkaerőpiac nem olyan, hogy megáll, és akkor ott nem mozdul sehova. Tehát akkor is vannak elbocsátások, meg felvételek, amikor teljes foglalkoztatás van, meg teljes
gazdaság. Ez az egészséges is.
Persze, ez egy dinamikus
gazdasági folyamat. A beszélgetésünk elejét azzal kezdtük, hogy miért feszes Magyarországon a munkaerőpiac, és te demográfiai felvetést adtál rá. Önmagában csak ez áll emögött, vagy pedig egyébként mondjuk bejátszik ebbe az is, hogy mondjuk Magyarország gazdaság azért felzárkózik, jelentős a gazdasági dinamika, a konvergencia, hiszen mondjuk most már nagyjából az EU átlag 77-78%-án vagyunk, és amit általad is említett, 4,6-4,7 milliós munkavállalói kör, nem tudom, 10 évvel ezelőtt nem volt, csak ennek a 1 millióval kevesebbik része.
Ugye itt konkrétan a feszesség volt a kérdés, igen. Hogy milyen faktorok vannak még a feszességre. A Magyarország egy nagyon nyitott gazdaság, és az itteni cégeknek a jelentős része, és most versenypiacról beszélek, ez fontos, amit az elején is mondtunk, alapvetően exportra termel. Export, tehát a külföldi piacok határozzák meg azt, hogy itt mekkora lesz mondjuk a munkaerő igény egy következő negyedévben, vagy egy következő évben. És ezek a... Van egy globális átalakulás a kereskedelemben, akár itt az autóiparban, a környezetvédelmi normák, vagy bármi egyéb, ami ezeket a globális piacokat befolyásolja, az gyakorlatilag azonnal tovább gyűrőzik, mert a munkaerőpiac mindig a legérzékenyebb. Tehát mi érezzük meg először, ahol gyakorlatilag ezeknek a termelése zajlik, hiszen itt lesz az, ahol először behúzzák a kéziféket, hogy nem kell ember, vagy itt lesz az, ahol először elkezdenek toborozni, mint az őrült, mert akkora igény érkezett, hogy nem lehet az, hogy Amerikában valaki mondjuk 4 év múlva kapjon autót. Vagy.
Viszont most behúzzuk a mikrofont képzeletben, pontosabban gyakorlatban is lejárt a műsorunk első része. Ennél a témakörnél megálltunk egy picikét, és innét folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát G. Nagy Balázs, Trenkwalder Magyarország ügyvezető igazgatója. Maradjanak velünk, hallgassák a híreket.